Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük evangélikus énekeskönyvünk 395-ös számú énekével. 395-ös éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Isten az én segítőm, az Úr az én lelkem megtartója. Segíts meg, Istenem, a Te neved által, és hallgass meg imádságomat. Magasztalom a Te nevedet, Uram, mert jó vagy, mert kimentettél engem minden nyomorúságból. Aki elhívott minket az ő fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy gyenge és elesett vagyok hitemben, mert sokszor hallgattam, de nem cselekedtem igédet. Könyörülj rajtam, és nevelj őszinte engedelmességre, hogy készségesen cselekedjem akaratodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk az Úr Jézus Krisztus által, akit azért küldött a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
A magasságban dicsőség, az irgalmas Istennek, és jó akarat békesség, e földön az embernek. Úr Istenünk, áldunk téged, Isten báránya hallgass meg, szent háromság
imádkozzunk. Uram, tőled van minden jó, nélküled nem is élhetünk. Adj ezért bölcs szívet, hogy helyesen gondolkodjunk és cselekedjünk, és így mindenkor tetszésed szerint éljünk, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet, Szent Háromság ünnepe után 9. vasárnapjára kiírt igét, ami megvan írva Pál levele a korintusiakhoz írt első levelében, annak 10. fejezetének első versétől a 13. verséig a következőképpen. Nem szeretném, ha ne tudnátok, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelki eledeltették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kőszából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt, de többségükben nem leltekedt itt az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyetek, mint közülük némelyek, amint megvan írva. Leült a nép enni, inni, és fel kell játszani. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyótól. De ne is zúgolódjatok, mint ahogyan közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, figyelmeztetésük írattott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísértetni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Most pedig válaszul Isten igényének, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyámban, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 439-es számú éneket. 439-es énekkel készüljünk az ige hirdetésre.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét úgy, hogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 16. fejezetében, az első verstől a 12-ig a következőképpen. Isten igényét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 16. fejezet első versétől. Így szól Isten igéje. Majd szólt a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába. Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát, és megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt, 100 korsó olajjal. Erre ezt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt, 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett. Mert e világ fiai a maguk nemében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, kibízza rátok az igazit. És ha a másén nem voltatok hűek, kiadja oda nektek azt, ami a tietek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, a sáfár az egy régi és kifejezés, ritkán használjuk a hétköznapi beszédünkben, tehát én azt hiszem, hogy kevesen vagyunk, akik használtuk ezt az elmúlt héten, ezt a szót, hogy sáfár az egymás közötti beszélgetésben. Visszaemlékezve gyerekkoromra, még általános iskola igazgatónak ez volt a neve, hogy sáfár. Tehát alapvetően ezt a régi mesterséget, ezt a régi tisztséget hordozták a családnevek, vagy hordozzák még ma is a családnevek. Ez a sáfár nem jelent más, mint azt, hogy valakinek a vagyonát kezeli, hívták az gazdatisztnek is, vagy intézőnek. A lényeg az, hogy azzal a vagyonnal bánik, ami egyébként nem az övé, de úgy bánik vele, olyan felhatalmazással bánik vele, hogy azt tesz, amit akar, annak érdekében, hogy ez a vagyon megtartsa az értékét, vagy gyarapodjon. Egy nagyon jó példáját lehet látni a Ben Hur című filmben, nem tudom, bizonyára sokan látták, mondhatni talán mindenki látta ezt a filmet, ez nagyon híres, sok Oscar-díjas film volt ez. Egy nagyon szép jelenet van benne, amikor a Hur családot teljesen tönkreteszi a egykori gyermekkori barát, aki aztán ellenségé lett. Mindenki börtönben van, vagy gályarabságba kerül a férfi, a Ben Hur. És amikor Ben Hur visszaérkezik a gályarabságába, nagy csodákon keresztül az Isten megmenti az életét, jól látni azt, hogy hogyan cselekszik az Isten sokszor az ő emberének az érdekében. Tehát megmenti ennek a Ben Hurnak az életét, és amikor visszakerül a házba, a házukba, a családból senkit nem találott, mert mindenkit elvittek a börtönbe, egyedül az intéző, a sáfár van otthon, az öreg sáfár, aki már bénán intézi az ügyeket, és amikor megérkezik a háznak az ura Ben Hur, akkor a sáfár előveszi a papírt, és beszámol neki, hogy hogy áll a családnak a vagyona. Tehát úgy tűnt, hogy mindenki elpusztult, mindenki oda van, de a sáfár az tette a dolgát. Az nem azt nézte, hogy ott van-e a gazda, éle még a család, hanem ő azt nézte, hogy ő a sáfár, ő a gazda, tiszt, ő az ügyintéző, és amit rábíztak, azt ő forgatja, azt ő műveli, megtartja az értékét, vagy ahogy az imént is mondtam, növeli annak az értékét. Tehát hű sáfár volt, aki a gazda mellett és a gazda távol létében is gyarapította a rábízottakat. Ez egy jó példája a sáfárságnak. Isten ilyen sáfárokat szeretne látni az ő országában is, hogy amikor
amikor egyedül van valahol, amikor nincs szem előtt is, az Isten országának gazdagságát műveli, fenntartja. A mai az igénk azonban egy hamis sáfárt állít elénk. Érdekes nézni azt az összefüggést, amikor elhangzik ez a hamis sáfárnak a példázata. Úgy olvastam itt a 16. fejezet első versében, hogy majd szólt a tanítványaihoz is, mármint hogy Jézus a tanítványaihoz intézte ezt a gondolatsort. De a felolvasott ige szakasz előtti fejezetben, a 15. fejezetben meg azt látjuk, hogy a bűnösökhöz meg a farizeusokhoz szól Jézus Krisztus. Tehát azután hangzik el ez, tehát magyarul beszél Jézus a bűnösökhöz, farizeusokhoz, és amikor elmondta ezeknek azt, amit akart, akkor odafordult a tanítványaihoz, hogy beszéltem ezekhez ezt meg azt, de most akkor figyeljetek már nektek meg ez az üzenetem. És a 15. fejezetben azt látjuk, hogy a bűnösök és a farizeusok, bűnösök és a vámszedők oda mennek Jézus Krisztushoz és hallgatják őt, Jézus meg közösséget vállal velük, tehát alapvetően velük eszik és iszik, és a farizeusoknak ez föltűnik, és felteszik a kérdést Jézusnak, hogy mi dolog az, hogy te az Istennek az embere, az a rabbi, az a tanító, aki előttünk mértékadó vagy, te a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt ülsz asztalon, és a vámszedők és a bűnösök a barátai. Erre válaszként mondja Jézus Krisztus a 15. fejezetnek a nagyon híres, meg nagyon közismert példázatait, az elveszett juhról, az elveszett drakmáról, meg az elveszett vagy tékozló fiúról. Tehát amikor a farizeusok fölteszik a kérdést Jézusnak, hogy mi dolog az, hogy te közösséget vállalsz velük, együtt teszel, iszol velük, és kommunikálsz velük, akkor elmondja nekik, hogy elveszett juh, elveszett drakma, és az elveszett fiú, és mindegyiknek azt látjuk, hogy óriási öröm van az elveszettnek a megtalálásán. Mert a tékozló fiú is egy elveszett fiú alapvetően, ahogy egyébként az apa mondja is, hogy elveszett és megtaláltatott. Az elveszett fiú történetének a végén is ott van, hogy nagy öröm van. És az elveszett juh történet, vagy példázatának a végén is ott van, hogy nagy öröm van egy megtérő bűnösön. Tehát Jézus Krisztus arról beszél, hogy elveszettek megtalálása egy óriási öröm a mennyek országát tekintetében. Tehát magyarul azt mondja, kedves farizeusok, beszél oda hozzájuk, kedves farizeusok, keressétek az elveszetteket. Mert az az Istennek a küldetése, az a jó sáfárság, ha keresitek az elveszetteket az Isten országa számára. A 16. fejezetben, a felolvasott ige szakaszunkban meg azt látjuk, hogy a tékozló fiú példázatában az otthon maradt fiúhoz szól. Tehát úgy szól a tanítványokhoz, mint akik az otthon maradt fiú állapotában vannak, akik ott vannak az atya házában, az atya vagyonával gazdálkodhatnak, az atya vagyonában élnek, az atya vagyonából élnek, és akkor így szól hozzájuk, mint az otthon maradottak. Az, hogy alapvetően sáfárok vagytok, és figyeljetek ide, mondok nektek egy példázatot arról, hogy van egy hamis sáfár. Tehát hozzánk szól a mai ige, hozzánk szól az Isten országának élő sáfáraihoz, azokhoz, akik az Isten országát ismerik, akik az Isten országához közel vannak, akik az Isten országában vannak, akik az Úr mellett élik az életüket. Tehát alapvetően a gyülekezethez szól. És bennünket szeretne fölkészíteni Isten, hogy olyan sáfárok legyünk, akik hasonlítanak ahhoz a Ben-Hur család, a Hur család gazdatisztjéhez, aki az Ura távollétében, az Ura jelenlétében azt végzi, ami a feladat, ami rá van bízva. Tehát alapvetően úgy beszél hozzánk, mint az Isten országának mai élő sáfáraihoz. Azokhoz a gazdatisztekhez, akik alapvetően Jézus Krisztus elveszettek megtalálásait, végzett szolgálatából van ott. Tehát azért vagy te itt, meg azért vagyok én itt, mert Jézus Krisztus az elveszettekért eljött. Megtalált bennünket, és bennünket ebbe a helyzetbe állított. Tehát az, hogy ott vagyunk az Isten mellett, az nem a mi érdemünk, nem verhetjük a mellünket, hogy milyen okosak vagyunk, milyen tisztállátóak vagyunk, milyen jól tudjuk értékelni az életünket, helyzetünket, hanem azért vagy itt, meg azért vagyok itt, mert Isten megtalált, mert Jézus Krisztus megtalált az elveszettségedben, mert mindnyájan elveszettek voltunk. Van egy ilyen kedves cigány missziós ének, hogy elveszettek voltunk, a sátán fogságában éltünk. itt jön az aktualitás ennek, hogy akitől először hallottuk ezt, ezt az éneket Görögszálláson, Csonka Józsi, az éppen most a múlt héten halt meg, az a cigány missziós ember, aki maga is cigány ember lévén lett lelkész, és az elmúlt héten hosszú szenvedés után fiatal emberként meghalt. Ő énekelt először Görögszálláson ezt nekünk, hogy elveszettek voltunk a sátán fogságában, rabságában éltünk. Tehát az Isten ebből a fogságból, rabságból szeretne bennünket kiszabadítani, és azért lehetünk mi itt, mert alapvetően Isten megtalált bennünket. És az Isten emberének az a feladata, hogy sápárkodjon azzal, amit kapott, amit az Istentől ajándékba kapott. Olyan jó látni azt, hogy az Isten nem hagy bennünket eszköz nélkül, az Isten mindenkinek ad valamit. Nincs közöttünk olyan, akinek a kezében ne lenne eszköz az Isten országa tekintetében. Van, akinek a zenei szolgálatot adja, van, akinek a bizonyságtétel szolgálatát, van, akinek az imádság szolgálatát, van, akinek a melléállás szolgálatát adja, van, aki nagyon jól tud hallgatni, és azt a szolgálatot adja neki, hogy meg tudja hallgatni a másik embert, nem vág bele a szavába, mint sokan, akik okoskodni szeretünk, belevágunk a másik ember szavába. Van, aki tud hallgatni, és az óriási ajándék az Isten eszközeként. Tehát Isten mindenkinek ad valamilyen eszközt, amivel aztán sáfárkodnia kell. A példázatban szereplő sáfárt jól ítéljük, meg jól megítéljük, hát a fejezet címe is az, hogy hamis sáfár, és már a kezdetén kifejezzük azt, hogy alapvetően ez egy gonosz ember, lehet olyasmit csinál, ami nem tetszik az Istennek. Hát ezt a címet kapta, hogy a hamis sáfár, és az egész történetben feloldhatatlan ott áll a 8. versben, hogy amikor elvégzi a dolgát ez a hamis sáfár, az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett. Hát ezt nehéz feloldani, hogy a hamis sáfárt aztán dicséret illeti, hogy okosan cselekedett. Mi dolog ez? Tehát a hamis akkor el kell ítélni, akkor nem okosan cselekedett. Ha meg okosan cselekedett, akkor hogy lett hamis? És akkor jól cselekedett. Sokan tüsvénkedtek ezen, és lelkészek sarokba szorítva érezték, vagy éreztük magunkat, hogy na most akkor hogy álljunk ehhez a kérdéshez? Most akkor egy valóban Jézus Krisztus által elénk adott példaértékű cselekedet, vagy ez egy hamisság, amit el kell ítélnünk, és azt kell mondani, na ilyet aztán nem szabad csinálni. Tehát a hamis sáfát okosan cselekedett, és ez a példázat bennünket, mint követendő példaként állítja ezt. Nos hát, a sáfár ténykedését pontosan nem tudjuk megítélni, hogy mi benne a hamisság. Mert amikor először szembesültem én ezzel a feloldhatatlannak látszó feszültséggel, akkor az volt benne, hogy most a hamis sáfárnak a hamissága abban volt, hogy amikor az urának a vagyonát kezelte, akkor adott valakinek 100 korsó olajat, és amikor most nehéz helyzetbe került, akkor odahívatta azt az embert, és azt mondta, hogy én most a gazdámnak a 100 korsó olajából 50-et elengedek neked, és én vagyok az, aki elengedem, és ezért én a te jó indulatodat meg akarom szerezni. Tehát ez volt a hamisság. Vagy az volt a hamisság, hogy alapvetően 50 korsó olajat adott az embernek, csak 100-at írt föl. Tehát alapvetően ő azt mondta, hogy meg vagy szorulva, olajra van szükséged. Én adok az én uram olajából 50 korsót, de majd 100-at kell visszaadnod. És abból 50 az enyém lesz. Nem tudom, értik-e a testvérek, hogy mi a kettő között a különbség. Tehát nem tudni, hogy melyik a valóság ebben a hamisságban. Nem fejti ki a Szentírás, hogy a hamisság miben rejlik. Mind a kettő hamisság. Tehát alapvetően egyik sem tisztességes. De hogy mi volt a valós mennyiség, az a utolsó cselekedet szempontjából viszont nem mindegy. Mert hogyha az történt, hogy alapvetően amikor a 100 korsó olajat, bocsánat, az 50 korsó olajat adta oda annak az embernek, és 100-at írt, hogy ő 50-et mondjuk így vámként, adóként veszed, és a végén meggondolta magát, és azt mondta, hogy hú, de tisztességtelen voltam, írd azt az 50-et, amit valóban elvittél. Hogy ez volt-e a cselekedet, mert akkor ez a hamis sáfárnak a megtérése utáni dolgainak a rendezése lenne. A másik esetben, hogyha azt nézzük, hogy a 100 korsó olajat adta oda valójában, és utána nagylelkűen elenged 50-et a gazdának az olajából, és ezzel megnyeri annak az embernek a jó indulatát, ez a hamisság akkor alapvetően nem jelenti azt, hogy megtért volna, meglátta volna a bűnének a súlyát, hanem még inkább akkor ment bele a nyomorúságba. Tehát alapvetően nem tudjuk, hogy mi volt a sáfárnak a hamissága, mit tett ez a sáfár hamis dologként, de egy biztos, hogy Jézus Krisztus nem ezt ítéli meg, mert ha ezt ítélte volna, akkor elévünk hozta volna ezt pontosan, hanem azt mondja, hogy ezt a sáfárt a gazdája megdicsérte. A hamis sáfárt megdicsérte a gazdája, azt mondta, hogy okosan cselekedti. Nem az Isten, az Úr dicsér, az Úr ismer el valamit, hanem az a gazda, aki látta ennek a sáfárnak a tevékenységét, azt mondta, hogy amit csináltál, az alapvetően egy okos dolog. Ki számára okos dolog, nem tudni, lehet, hogy megdicséri a gazda, a sáfárt, hogy a saját dolgainak az intézéséhez volt okossága, volt gondolkodása, mert hát azt mondja, hogy kapálni nem tudok, hódolni szégyellek, ezért majd magamnak intézek valamit, és azt okosan csináltad, mondja a gazda. Tehát nem tudjuk, hogy ez volt-e az okosság, vagy így gondolta a gazda, mert nem az Úr beszél itt, hanem a példázatban a gazda. Jézus Krisztus arról beszél, hogy azért volt ez egy példaértékű, mert hogy ez az ember azokon az eszközökön keresztül, amik ebben a világban vannak, gyűjtött magához embereket, bizalmat ébresztett maga felé ezekben az emberekben, és azt mondja, hogy ahogy ez az ember a világi javakkal gyűjtött magának embereket, úgy gyűjtsetek ki az Isten országának embereket. Tehát, hogy nem, Jézus Krisztus nem erkölcsileg ítélte meg ennek a hamis sáfárnak az életét, hanem azt mondta, hogy ami ennek a konklúziója, ami ennek a következménye, hogy ez az ember magának gyűjtött barátokat, és a gazda azt mondta, hogy okos volt, mert jól intézted a dolgodat, és hogy hogy volt a hamisság, az már ebben az esetben lényegtelen is, hanem te barátokat gyűjtöttél a hamis mammonon, és ti is gyűjtsetek barátokat a hamis mammonon az Isten országának. Persze nagy veszély lehetőség van abban, és az igének a félreértése az, hogyha az Isten embere vagy gyermeke magának gyűjtene barátokat meg embereket, és mondjuk a lelkész vagy egy hívő ember maga köré gyűjt embereket, és abban sütkérezik, hogy mennyire sokan szeretik, meg mennyire sokan ajnározzák, vagy bárványozzák esetleg. Tehát ez egy hamis vágány, hogy magatoknak gyűjtsetek, és az alatt azt érteni az ember, hogy tedd magadat bárványjá. És élvezd azt, hogy szeretnek téged az emberek, és sütkérezzél ebben a bárványozásban. Ezért szokták mondani, hogy ha mindenki szeret téged, és mindenki ajnároz, akkor baj van. Tehát ott akkor valami nem stimmel. Hogyha vannak ellenségei, vannak, akik bántanak, vannak, akik gáncsoskodnak, akkor normális a helyzet. Mert akkor nem magadhoz gyűjtesz, akkor Istenhez gyűjtesz embereket, és az Istennel van bajuk, és rajtad keresztül van az Istennel bajuk, és ezért te vagy az oka, és ez a lelkészítés érvényes, de akár minden hív emberre is. Hogy amikor rád haragszik, akkor nem biztos, hogy azért haragszik rád, mert téged nem szeret, hanem azért, mert az Istennel van rendezetlensége, csak te vagy az Istennek az embere, aki viszed felé az Istennek az üzenetét. És ezért hamis vágány az, hogyha az ember magának próbálna gyűjteni embereket, vagy magához gyűjt embereket. Vannak vonzó emberek, akik sokakat tudnak magukhoz vonzani. Azért nem vonzó a személyiségük, vagy a kinézetük. Volt egy történet, ami kisfaluban játszódott le. Egy kisfalu új lelkészt kapott, és képzeljék a testvérek, hogy nem sokkal később, az új lelkész megérkezése után az istentisztelet mondjuk 10 órakor kezdődött, és azokban a kis falvakban úgy működött, hogy vasárnap reggel kinyitott a kocsma, oda beültek az emberek, ott iszogattak, és akkor ebédre hazamentek, utána megint vissza a kocsmába, tehát ebből állt a kulturális és közösségi élet egy ilyen faluba. Most ebbe a faluba megérkezik ez a lelkész nő, és 10 órakor a kocsma kiürül, és mindenki átmegy a templomba. És kérdezték az embereket, hogy tehát miért jár mindenki most ebbe a templomba? És akkor mondják, hogy hát amikor a lelkész nő a szószéken így meggyibbenti a haját, és az a szőke hajzuhatag átmegy egyik oldalra a másikra, hát azért érdemes elmenni a kocsmából az Isten tiszteletre. Hát nekem nem azért nincs hosszú hajam, hogy magamhoz vonzak embereket, mert már kihullott, de ezzel csak azt szerettem volna érzékeltetni, hogy ennek lehetnek ilyen szélsőséges, de ennél finomabb verzió is, amikor az ember magához köt embereket. És azt gondolja, hogy ha magamhoz kötök embereket, akkor majd együtt behajózunk az Isten országába. De hát nem tudunk együtt behajózni, mert mindenkinek magának kell behajóznia. Neked, meg nekem az a lehetőségem, hogy én azokkal az eszközökkel, amiket az Isten adott. Ez lehet egyébként a megjelenésem, lehet az adottságom, a készségem, képességem, lehet egyébként a hallgatás. Tehát van, akinek a hallgatás tetszik, hogy tud hallgatni. És olyan jót hallgattunk együtt. Mondta már ezt valaki neked, hogy olyan jó volt együtt hallgatni. Valakivel egyszer beszélgetünk, és azt mondja, hogy mi olyan jó barátok vagyunk, hogy nekünk már nem kell beszélgetnünk. Mert általában két ember összejön, akkor mindig beszélgetni kell, mert akkor hirtelen feszült lesz a helyzet, hogyha csend van, mondjuk érkezik egy barát, leülnek, és akkor hirtelen csend van, akkor mi történt? Nincs már megbeszélni való. Tehát muszáj beszélni, és ha egy barátság, egy kapcsolat eljut oda, hogy már nem kell beszélni feltétlenül, már tudunk csendbe ülni egymás mellett, az már akkor a barátság neki magasabb szintje. Tehát alapvetően azt a készséget, amit az Isten adott, azt föl tudod-e használni arról, hogy emberekben bizalmat ébresz, afelé, hogy megmutasd neki, hogy merre van az Isten országa. Hol található az Istennel való kapcsolat. Tehát ez a sáfárságnak, vagy sáfároknak a feladata, nem az, hogy magukhoz kössenek embereket, hanem azért, hogy a megváltóhoz, az Úr Jézus Krisztushoz megmutassák az oda vezető utat. Tehát az Isten országának az építkezése szép sorban halad, azt mondja az Úr ebben az igében is, hogy kezdetben keveset kapsz, és hogyha azon hű maradsz, akkor majd több is bízatik rád. Persze veszélyes ez, ha az emberre sok bízatik, akkor sok is kéretik számon. Tehát akinek nagy vagyont kell kezelnie az Isten országában, annak a számadása is nagy lesz. Tehát amikor Ben Hur hazaérkezett, akkor az öreg benyúlt a ládikába, és elővette a papírokat, és elkezdte lapozgatni ott, hogy na akkor nézd meg, hogy mik vannak. Rengeteg minden volt, és erről neki be kellett számolnia, vagy úgy gondolta a sáfár, hogy be kell számolnia. Lehet, hogy Ben Hur úgy gondolta, hogy mindennek vége van, de a sáfár az mindenről be tudott számolni. És téged is, meg engem is el fog az Úr számoltatni minden apró dologról. Van, akinek nagyon pici adatik, de azt kéretik mindenkitől, hogy azon legyen hű. Azon a pici. Aztán, hogyha több adatik, meg sok adatik, akkor azt kéretik, hogy azon legyen hű. És a hű az azt jelenti, hogy forgatja, gazdagítja, gyarapítja, növeli. Tehát nem lehet leülni a babérra, amikor az ember hitre jut. Lajosnak volt ez a nagy kérdés, hogy emlékszel rá, Lajos, a 90-es évek közepe tájékán. Tehát mit akarsz már még, Misi? Hát megtértem, hát most kezdődik, Lajos. Ez nem úgy van, hogy eljutunk a megtéréssel egy állapotba, és akkor ott rendeződtünk, hanem akkor kezdődik a hívő élet. És aztán megtapasztalta Lajos is, meg mindnyájan megtapasztaltuk, hogy az Isten feladatot ad. És azon a feladaton, ha hű vagyok, akkor utána még többet ad. Ha nem vagyok hű rajta, akkor nem ad másikat. Akkor nem ad nagyobbat. És sokan ácsingúznak nagy feladatokért, meg nagy szolgálatokért, de hát nem veszed észre, hogy azonnal kicsin kell először hűnek lenni. És nem azt jelenti, hogy hűségesen kell csinálni azt, ami rád van bízva, és mit tudom én, betartva a törvényeket, meg a rendet, elvégzed a munkádat, hanem az a hű sáfár, aki a számára odaadott eszközökkel embereket Isten közelébe kanyarít, Isten közelébe hoz. minden eszközzel, a pénzzel, a lehetőségekkel, a készségekkel, képességekkel, mindennel Istenhez hoz közelebb. Ez a cél. Nem az a cél, hogy valamit, ami megvan, azt fenntartsuk, működtessük és örüljünk neki, tehát mint ez a templom megvan, örülünk neki, hú, de szép és komfortos itt vagyunk benne, hanem ennek az a célja, hogy embereket Istenhez hívjon, vezesse. Ha nem teljesíti ezt a funkcióját, akkor hiába való az egész épület. Hiába való egy-egy csendes hét, hiába való egy-egy szolgálat, hogyha nem azért van, hogy Krisztushoz vezessen embereket. A vasárnapi istentisztelet nem azért van, hogy tudjál hívogatni embereket ide, a misi nem azért üti a billentyűt, hogy az Krisztusról szóló bizonyságtétel legyen és embereket oda vezessen, hanem azért hangzik az ige hirdetés, vagy a Bogi által elmondott liturgia, liturgiának minden szava, liturgiának a lelkisége, ha nem azért van, hogy embereket Krisztushoz vezessen, akkor hiába valóság. Isten országának építkezése tehát így kezdődik, hogy először akkor bekerülsz az atyai házba, akkor fel kell használnod minden apró készségedet, képességedet, amit az Úr még azt már a születésben adott neked. És ez nem más, mint az elveszetteknek a megkeresése. Az elveszett embereknek a megtalálása. És az afeletti örvendezés, hogy megvan az elveszett. Kiderült, hogy el van veszve. Kiderült, hogy valaki mondjuk az alkoholrabságában van. Kiderül, hogy valaki a depressziónak, vagy valami pszichés zavarnak a mélységében van. Vagy kiderült, hogy egy gőgös ember, kiderült, hogy egy önigaz ember, és megtaláltatott. És hogy ez a gőgös, ez az önigaz, ez az alkoholista, ez a házassági konfliktussal rendelkező, vagy ki tudja milyen probléma rendelkező ember, a kezünkbe került. Nos, akkor közelítsük őt Jézus Krisztushoz, mert mi nem tudunk rajta segíteni. Mi nem tudjuk kézbe venni az életét, és csavarunk rajta kettőt, és akkor majd helyre jön. Mint a bűvös kockán ki tudjuk rakni az oldalait, és akkor megoldottuk a rejtét. Az embert nem tudjuk kicsavarni. De oda tudjuk hívni Jézus Krisztushoz. Oda tudjuk hívni a gőgös embert, ugyanúgy, mint a depressziósat. Vagy a függő embert, mint a konfliktus helyzetben lévő embert. És azt mondja az Úr, hogy ne magad számára gyűjtsél, hanem Jézus Krisztus felé gyűjtsél embereket. Ne bálvány légy, ne magadat bálványozz, ne magadat ajnározz, hanem utas Krisztusra, aki téged is helyre tett, aki a te életedet is rendbe tudta tenni. Először kevésen kell hűnek lenni, hogy aztán majd jöjjön a felkérés. Volt egy intézmény itt az egyik egyházban, akik a rájuk bízottakat, rájuk bízott eszközöket nagyon rendben kezelték. Csak egy hiányzott belőle, hogy Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel lehessen. Minden eszközt törvényesen működtettek. Csak éppen az hiányzott, amiért az Isten odaadta számukra azt az intézményt. Nem szólt Jézus Krisztusról. Nem szólt a Krisztusról szóló bizonyságtételről. Az hiányzott belőle, ami miatt egyébként az Isten elindította ezt. Mert az Úr azt szeretné, hogy az Isten országa növekedjék. És szól a tanítványokhoz Jézus, a bűnösök és vámszedék, meg a farizeusok után, szól a tanítványoknak, és azt mondja, kedves tanítványok, sáfárok vagytok az Isten országának sáfárai. És nektek az Isten országába kell gyűjtenetek. Nem magatokhoz, és ez nagyon fontos kitétel itt, hogy magatokhoz gyűjtsetek, hogy aztán majd ti magatok oda kerüljetek. Ez azt jelenti, hogy bizalmat ébresztetek az emberekben, afelé, hogy utána, amikor elmondjátok a Krisztusról szóló bizonyságtételt, az hiteles legyen. Tehát azért kell a te bizalmadat megnyernie, és tehát azért kell az embereknek a te bizalmatokkal élni, hogy aztán a bizonyságtételetek az hiteles legyen. Hogy ne az üres légtérben mozogjon. Mert hányszor elhangzanak bizonyságtételek, és a levegőbe elszáll. Azért, mert nincs alapja. Mert a másik emberben nincs bizalom. Ez beszél. Megdöbbentő történet, már mondtam, elmeséltem a testvéreknek, hogy amikor valaki hitre jutott egy távoli városban, és kérdezte, hogy vagy nem kérdezte, hanem mi kérdeztük, hogy tud-e valaki ott egy hívő embert, hogy segítségére legyen. És amikor megadtak egy címet, akkor gyorsan megírtuk, hogy te fordulj bizalommal hozzá, egy komoly hívő ember, legyetek vele közösségben. És aztán nem jött válasz erre a levélre, az még nem a digitális időszakban volt, hanem papír alapú levelek mentek még, és nem érkezett válasz hosszú ideig. És amikor találkoztunk pár évvel később, akkor kérdeztük, hogy nem kaptad meg azt a levet, amikor írtuk, hogy keresd meg ezt az embert, aki egyébként kollégád is. Azt mondta, hogy az a kollega, akit írtatok, az a főnököm. És én évek óta ismerem, és az ő élete nem hiteles. Tehát ő hív ember volt, csendes héten tudott bizonyságot tenni arra, hogy Krisztus az ő ura, csak aki meg mellette élt, aki beosztottja volt, az nem vette észre, hogy Krisztus gyermeke lenne. Ezért nem volt bizalma oda menni hozzá, hogy de jó főnök, hogy te Krisztus gyermeke vagy, tartsunk már ima közösséget. Nem volt bizalma hozzá. Mert úgy élte az életét. És ezért mondja a Krisztus, hogy legyetek olyanok, mint ez a hamis sáfár, aki megszerzi a főnöki beosztásán keresztül, a munkáltatói voltán keresztül, a pénzen keresztül, az egzisztencián keresztül és mindenen keresztül a bizalmat, hogy aztán a Krisztusról szóló bizonyságtétel erővel hasson. Isten ezt szeretné a te életedben is megvalósítani. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te nem hagysz bennünket bizonytalanságban. Te szeretnéd az egész életünket a legeszköztelenebb, meg a legfiatalabb, meg legapróbb gyermekednek is szeretnél olyan szolgálatot adni, olyan lehetőséget adni, amin hű lehet. Így köszönjük néked, Urunk, hogy mi is megtapasztalhattuk oly sokszor, hogy lehetőséget adtál számunkra. Bárcsak mindig hűek lehetnénk. Bárcsak a rólad szóló bizonyságtétel mindig erővel szólhatna, hathatna. Áld meg bennünket, Urunk, hogy olyan sáfárai lehessünk, aki az országodat gyarapítja. Ments meg bennünket minden egyéni eskedéstől, egyéni előnyszerzéstől. De ments meg bennünket minden gáttól, ami bennünket megakadályoz abban, hogy országodat hirdethessük, országod igazságát hirdethessük. Ments meg bennünket a gőgösségtől, ments meg bennünket a kivagyiságtól, az önbálványozástól, vagy akár mások bálványozásától is. Ments meg bennünket attól, hogy nem látjuk, merre is szeretné vezetni bennünket, hogy botorkáljunk a világban, adj világos útmutatást, Urunk. Vezesd az életünket, hogy jó bizonyságaid lehessünk, hogy növekedhessen a te országod itt a gyülekezetünkben is. Sokszor kikér bennünket a sátán, sokszor szeretne bennünket eltéríteni, adj ebben is világosságot, hogy ellen tudjunk állni, hogy észrevegyük és oda tudjunk hozzá fordulni, kanyarodni, Urunk. Dicsőítsd meg magadat így a közösségünkben, áld meg így a gyülekezetünket, készítsd az életünket, Urunk, hisz szeretnénk benned gyarapodni, növekedni, gazdagodni. Vezess bennünket tehát föld életünkben úgy, hogy valóban miénk lehessen ez a mennyei otthon, amit megígértél fiatban, az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben, de nem szokott rendben tartjuk Isten tiszteletünket, hisz augusztus 20-a lesz a csendes napunknak az ünnepe. Hétköznap a asszonykör hétfőn 17 órakor, a Biblióra pedig szintén 17 órakor lesz kedden. Tehát hétfőn asszonykör, kedden Biblióra itt a gyülekezeti központban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre ezekre az alkalmakra. De hát hirdetem, hogy a következő vasárnap pedig augusztus 20-a az a szokásos csendes napunk, amelyre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Tehát nem csupán Isten tisztelet lesz, hanem egy egész napos csendes nap, úgy, ahogy szoktuk közös ebéddel. Szeretettel kérem azokat a testvéreket, akik szívesen sütnek süteményt a szokásos gulyásleves mellé. Tegyék meg és gazdagítsák ezzel is a csendes napot. Hirdetem a testvéreknek, hogy 19-én, tehát a 20-át megelőző napon, szombaton 14 órától tartunk egy találkozót, egy gyülekezeti találkozót. Ilyen kötetlen közösségben, körben 14 órától azokat az atyafiakat várjuk, akik részesei voltak a tenszingnek, vagy az énekkarnak, vagy részesei voltak férfi körnek, asszonykörnek, vagy keresztelkedtek, konfirmálkodtak, vagy házassági áldásban, mennyegzőn vettek részt itt a gyülekezetben. 14 órától 6 óráig, tehát amíg jól érezzük magunkat együtt, kötetlenül együtt lennénk, kicsit nosztalgiázva, felemlegetve régi emlékeket, meg régi énekeket is akár. Tehát szeretettel hívunk és várunk mindenkit a 19-én 14 órakor kezdődő találkozóra. Hirdetem még, hogy a 25 éves évforduló, gyülekezetünk 25 éves évfordulójára készítendő kiadványra még mindig várok írásokat, akik szívesen írnak, azok kérem még jelezzék. Egy-egy régi fényképes segítség lehet, akinek ilyenek vannak, azok hozzá kell bátran, vagy digitálisan küldjék el. Hirdetem a testvéreknek így jó előre, hogy szeptember 17-én 16 órától itt a Nyírtelki templomba beiktatjuk Malik Péter Károly testvérünket a hivatalába, lelkészi hivatalba. Zsarnai Krisztián Esperes végzi az iktatásnak a szolgálatát. Tehát mindenkit szeretettel hívunk, tehát szeptember 17-én 16 órától a templomba. Itt akkor kezdődik a beiktatási Isten tisztelet. Hirdetem a testvéreknek, hogy amerikai önkéntes az elkövetkezendő évre is érkezik. Éppen most az Isten tisztelet előtt érkezett egy e-mail, és gyorsan elolvastam, mert a magyarországi vezetőjük éppen azt írta le, hogy ki az, aki érkezik. Tehát Megan Freidenbergnek hívják a fiatalasszonyt, illetve hát leányzó feltehetőleg, 28 éves tanárnő, aki gyerekmunkában, táborosztatásban, a egyházában részt vett. Texasból érkezik egyébként, Texas államban él. Szeptember 13-án lesz az érkezése, akkor jön a gyülekezetünkbe. Tehát imádkozzanak a testvérek azért, hogy megtalálja a helyét. Egyébként zenész is, klarinétozik, meg zongorázik, meg énekkarban szolgált, úgyhogy muzikális leányzóról van szó. Nem olyan fiatal, mint akik érkeztek, hogy 22-23 évesek, akik az egyetemi tanulmányaikat megszakítva, vagy az alapszak után, a mesterszak előtt érkeznek ide, nem, ő már egy végzett és gyakorlott munkájában is gyakorlott asszonyról vagy leányról van szó. Hordozzuk imádságban tehát őt is. Az imádság lapunk, amely itt hátul van a hírlevelünkön, legyen a testvérek előtt az elkövetkezendő időszakban is. Akik szerepelnek ezen a listán, hadd legyenek imádságos szeretetben a gyülekezet között. A Biatorbágyi hetekre, férfiét, nőjét, házaspárjét fölhívom a testvérek figyelmét. Akik szeretnének ezekre a hetekre menni, bátran jelezzék, hogyha nem tudnak az internetes jelentkezésen boldogulni, segítünk abban is. És hát ne feledkezzünk meg a gyülekezeti találkozóra és a csendes napról, 19-e, 20-a legyen a gyülekezetünknek az ünnepe. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, mi legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 377-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 377-es éneket énekeljük. rendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked a lehetőségeket. Köszönjük, Urunk, hogy életünk egy-egy pontján meghallhattuk a hívásodat, észrevehettük, hogy nem önmagunkban éljük ezt a világéletet, hanem van valaki, aki rendezi ennek a világnak a sorát. Köszönjük, Urunk, hogy szent lelkeddel keresel bennünket és ráébresztesz bennünket, lépten nyomon, hogy te vagy az Úr. Köszönjük a vasárnapok lehetőségét is. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy megünnepelhetjük a te napodat. Add meg, hogy valóban egy megszentelt nappá lehessen ez. Hogy valóban te lehessél ennek a napnak a középpontjában, hogy te lehessél ennek a napnak az Ura. Nyisd meg a szívünket, Urunk, ígéd előtt, és bárcsak ez történhetne szerte az egész világon, hogy akik vasárnapon együtt vannak Isten tiszteleti közösségben, vágynák azt a keveset, amin hűek lehetnek, és adhatnád a szívükbe a még többet, hogy azon is hűek lehessenek. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy itt ezeken a földi eszközökön keresztül, vagy ezeken a földi eszközökön hűek lehessünk, hogy aztán majd ideadhass nekünk a mennyeieket is. Így add meg, hogy a vasárnap is ilyen kevés lehessen, amin hűek lehetünk, hogy megszentelt nappá lehessen ez. Köszönjük, Urunk, hogy térdet meg fejet hajthatunk itt előtted, és hogy sokan vannak szerte a világban, akik ugyanezt tehetik. Légy azokkal, akiknek nem ilyen egyszerű. Légy az üldözött keresztény testvéreinkkel, akiknek nehéz elcsendesedési helyet találni. Nehéz elcsendesedési közösségben lenni. Add meg, Uram, hogy te lehessél az ő közösségük, és szent lelked lehessen a világosságuk. Bennünket pedig, akik a kényelmünkben elkövérettünk, mozgass meg, hogy szívünk kövérje eltávozzon, hogy belehelyezhessd igédet, és megélhessük azt. Így köszönjük néked, Urunk, hogy van gyülekezetünk, és hálásak vagyunk azért, hogy 25 éve elkezdtél valamit az önállósodással, és most itt tarthatunk. Add meg, hogy a hála feléd lehessen a legnagyobb, hogy keressük mindig a dicséretedet, magasztalásodat. De köszönjük azoknak a szolgálóknak is, akik a gyülekezet építésében részt vehettek. Köszönjük, Urunk, a kevésen hűeket. Add meg, hogy azok, amiken hülyek lehettek, annak az áldása visszafordulhasson az életükre. Gazdagítsd őket, Urunk, a te jó tetszésed szerint. Növeld és gazdagítsd a hitüket, erősítsd őket a benned való életben. Így kérünk egész egyházunkért is, Urunk, hogy a beléd való kapaszkodás, a neked való élet legyen fontos mindannyiunk számára, az elveszetteknek a keresése, az elveszetteknek a hozzád irányítása, és az örvendezés, ami a mennyben is örömet jelent, hogy valaki megtért, újjászületett, hogy valaki Isten gyermekévé lett. Add meg, hogy ez legyen a legfőbb öröm egyházunkban, gyülekezeteinkben. Így kérlek, hogy erre vezest püspökeinket, espereseinket, felügyelőket, presbitereket, lelkészeket, hogy ebben a szolgálatban működhessenek, ebben a szolgálatban helyezhessék az életüket. De köszönjük, Urunk, hogy egyéni életünk is ott lehet a te kezedben. Hálás a szívünk, Uram, mindenért, amit tőled kaphattunk. Köszönjük a házasságot, a házassági áldást, köszönjük a gyermekáldást, a gyermeknevelésnek a bölcsességét. Köszönjük néked az anyagi helyzetünket, köszönjük, hogy meg tudsz elégíteni bennünket. Add meg, hogy ki a hálás szívével dicsérhessen és magasztalhasson téged. Hogy oda kerülhessünk mindig te eléd, a legnagyobb nehézségek, kihívások vagy nyomorúságok közepette is. Légy azokkal, akik nehezen boldogulnak, légy a magukról gondoskodni nem tudókkal, légy azokkal, akiknek nincs fedél a fejük felett. Add meg, hogy az életösztön, az életük megélése azért érzett felelősség erősödjön bennük. Erősítsd ezt, Urunk, szent lelked által is bennünket is használja feléjük való szolgálatban. Köszönjük, hogy földi életünk a te kezedben van, az a pálya, amit meg kell futnunk, az a te világosságodban futható, és a te erőddel futható be. Adj ehhez bölcsességet, meg erőt, Urunk, hogy elnyerhessük azt a koronát, azt az üdvösséget, amit fiadban adtál. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.